Én is mindenkinek jó reggelt kívánok. Örömmel látom, hogy vannak ismeretlen arcok is. Tudnék, ezt az előadást valamikor kifejezetten laikusok számára tákoltam össze, és elnézést kérek olyanoktól, akiknek ismerősek egyes ábrák vagy egyes képek, de hát az ismétlés a tudás anyja, úgyhogy tessék ezt nekem elnézni. Fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mi lehet, ami miatt ez a világnézet, életmód, nevezzük kinek melyik jobban tetszik, aktuális lehet manapság, hiszen 130 akárhány éve készült el, vagy alakult meg ez a társaság, nemzetközi szervezet, és hát azt még pár évvel megelőzően, meg pár évvel követően jelentek meg az alapművek, az irodalmak ebből a témából. Ugyanakkor körülbelül ugye a 60-as évek vége felé kitört a New Age mozgalom, ugye a hippie mozgalomból kinőtt, hát mondjuk úgy, hogy mindenféle, és hát az most elborít mindent, és hogyha valaki eldob egy követ Budapesten, akkor minimum 3 ilyen New Age-es, vagy ezotérikus klubot, vagy egyebet talál el. Hát, magán véleményem az, hogy azért nem árt, hogyha néha az alapok felé is szétnézünk, mert ha kicsit mélyebbre jár valaki ezekben a nézetekben, a mostanában hirdetett elképzelésekben, bizony a gyökerek azok mind arra felé mutatnak, ahonnan a teozófiai társulat irodalma is származik. Nem belőle kifejezetten, de közösek a gyökerek. Na, akkor lépjünk egy kicsit. Miután a tapasztalatom az, hogy igen nagy a zűrzavar különféle nézetek között, hát próbáljunk meg egy picit világosságot deríteni. Nem csak az egyes ember életében, hanem bizony a társadalmak életében is nagyjából ezek a szakaszok különböztethetők meg. Ugye az első a tekintélytiszteletkora, a második a lázadás, és a harmadik, most akkor mi van? Ugye a gyerekként elfogadjuk a szülői tekintélyt, társadalmi, az európai társadalmi civil és kultúr fejlődés területén pedig a kereszténység jelentkezett mondjuk ilyen tekintélyként, egészen nagyjából az európai középkor végéig, és utána kiderült, hogy hoppá, hát egy csomó kérdésre nem tud választ adni, különösen miután addigra már igencsak megmerevedett, és dogmatikus lett, és hát akkor most mi lesz? És hogy nagyjából ugye az újkor kezdetétől elkezdtük isteníteni a tudományokat, ugye, tehát ez volt az európai kamaszkor, megpróbálkoztunk a tudományokba menekülni, hogy hát ha azok azért egy csomó kérdésre választ is adnak, valóban egy néhány kérdésre választ tudtak adni, és egy csomóra továbbra sem. Tehát ugyanúgy dogmatikussá vált néhány száz év alatt, mint a korábban a keresztény nézeteknek egy nagy része. És akkor most mi van? Akkor most válaszút előtt állunk, hogy vagy visszalépünk a gyermekkorba, és a tekintélyekhez fordulunk, ugye nagyon sok ilyen közösség van, akik hát ilyen kisebb-nagyobb keresztény közösségek, ahol hát sok ember számára ott találja meg a megfelelő válaszokat a kérdésekre. De van egy nagyon érdekes és sok ember számára csábító lehetőség, az ugrás az ismeretlenbe, ahogy menjünk előre, próbáljunk meg önállóan működni. Tehát miként egy felnőtt elméletileg csinálja. Hát azért az emberi életben is nagyon sok esetben megmaradnak a gyermeki állapotban. Magam is ismertem olyat, aki 40 éves testben is olyan süldő lány volt, olyan 10-11 éves körül. Na de hát ilyen előfordul. Na nézzük a szerelmi ébredésnél viszont mi a helyzet a továbbiakban. Hát ugye különösen hála a legutóbbi két világháborúnak, rendesen föl van szántva a nézeteknek a talaja. Az erkölcsi normák egyébként fellazultak, ugyanakkor erre a bizonyos alapvető kérdésre, a kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk, erre még mindig nincsen válasz, illetve az egyetlen lehetőség, hogy saját magunk megpróbáljunk választ találni rá, mert kívülről sem a keresztény egyházak, sem a tudományok kapjai nem tudják ezeket a kérdéseket úgy kielégítően megválaszolni, hogy egy csomó ilyen mellék kérdésre is választ kapjunk. Na most akkor, ha megpróbálkozunk a tovább lépéssel, akkor viszont nagyon fontos kérdés az, hogy hogy próbáljuk meg saját magunknak tisztázni a saját életünk, az egyéni életünknek a célját és a feladatait, és amikor ezzel többé-kevésbé tisztába jöttünk, akkor azért megpróbálkozhatunk azzal is, hogy ugyan már az egész emberiség létének mi az értelme. Mert ilyen kérdések azok úgy lógnak a levegőben, és ezek azok a kérdések, amikre nagyon kevés helyen kaphatunk egyáltalán választ. Most két kifejezés viszont kering a légtérben, az egyik az okkultizmus, a másik az ezotéria. Hát az okkultizmusra sikerült az elmúlt 100-200 évben rendesen lejáratni egyesek szélhámossága miatt, de hát ettől függetlenül ez még létezik. És most, hogyha ezeket a szavakat halljuk, akkor itt felmerülnek a kérdések, hogy hogyan reagálunk rá, ha ilyen kifejezést hallunk, egyáltalán honnan ered, mit jelent, aki elutasítja, miért utasítja el, és egyáltalán milyen mód szemmel nézünk ezekre a fogalmakra. Mert ahhoz, hogy bejebb tudjunk menni az ilyen célok meg egyebek megkeresésébe bizony, ez az a terület, az ismeretlen terület, amit mindenképpen úgy, ahogy meg kell tapogatnunk, hogy tovább tudjunk lépni. Na hát ugye nagyjából kétféle választ találunk, vagy az, hogy a sátán műve, vagy az, hogy ostobaság. A kettő között nem sok ember hajlandó válasz, egy középutat keresni, de azért meg létezik elméletileg, de a leggyakoribb két válasz az ez. Na de honnan ered? Most már Európába is szivárog be, most Európa és Észak-Amerikát egy kultúrblokknak veszem, szivárognak be a keleti tanok, ugye jogán, mindenféle mágiákon, egyebeken keresztül, de a nyugatnak is van ám saját felfogása és saját, hát mondjuk úgy, hogy megközelítési módszere. Szokták is mondani, hogy a kabala az a nyugat, nyugat jogája. Ezek a részben ezek a nézetek, részben pedig hát először azért titkos társaságnak szerveződnek, akik többé-kevésbé megpróbálják ezeket a tanokat hát saját maguk között terjeszteni. Itt most ezeket a kifejezéseket tessék szívesen érdemben kezelni, és nem citok szóként, ahogy manapság az, hogy valaki szabadkőműves, az általában véve a gazember és az ilyen-olyan világuralomra törekvő fogalomnak a takarására is használják egyesek, szóval itt most nem erről van szó. Itt az igazi szellemi irányú mozgalmakról van szó. Mert hogy olyan is ki vannak. Igaz, hogy csendben vannak, de azért léteznek. Na most, hát az általános nézet mit vélnek ide tartozónak, hogyha rákérdezünk, és akkor nagyon érdekes válaszokat kapunk. Az első ugye a dogmatikus kereszténység oldaláról, hogy hát itt bukott angyalok meg démonok működéséről van szó, és akkor felmerül a kérdés, hogy bácsi kérem, vagy néni kérem, hát az a túlvilág csak gonosz, lehet biztos, hogy ott nincs más is. Na de hát ez az elítélő vélemény, ez bizony elég keményen megtalálható olyan esetben, hogyha valaki olyanokat próbál megkérdezni, akik remény szerint szellemi dolgokkal foglalkoznak, például egyházaknak a képviselői. Mert ezek a nézetek, ezek úgy egyszer valaki leírta, és attól kezdve ez görög tovább, mint a lavina. Na de ez nem jelenti azt, hogy igazságtartalma is van. Na most nézzük, hogy ebbe a témakörbe, vagy ebbe a fogalomkörbe mi minden dugható bele. Ugye létezik az asztrológia, hát sokan ismerik, az amulett készítéshez sokkal kevesebben ismerik, bár ha ilyen ezotérikus kiállításokon jár az ember, ilyen csingilingiből rengeteget lehet találni. Egyeseket talán úgy készítenek, hogy még amulettként is használható lenne. Na, itt van a parapszichológia, ami ilyen átmenet a tudomány oldala felé. Itt van az alkímia, amit manapság nem nagyon gyakorolnak, mert a kémia és általában a természettudományok eléggé letarolták ezt a területet, és sok minden kérdésre megpróbálnak választ adni, de ugyanakkor itt van a mágia, amit ugyancsak kevesen gyakorolnak, mert ahhoz viszont rendkívül sok előiskolára van szükség, és az általában véve nem áll rendelkezésre. Majd aztán vannak a hidabb dolgok, ugye a varázslás, a szellemidézés, a jóslás, és egyebek, mert hát azért ezek a szolgáltatások is léteznek, amire azt szoktam mondani, hogy ahol kereslet van, ott kínálat is van, tehát ha valaki keresgél ilyet, hogy neki most jósoljanak, akkor fog találni olyanokat, akik jósolnak neki. Aztán mit kezd a jóslattal, az egy másik kérdés, de hát Istenként, az igény fennáll. De nézzük meg a másik oldalt, a másik kifejezést, hogy abba a témakörbe, azzal hogy állunk. Megint ez az érdekes, dogmatikus válasz, hogy a sátán veszi rá az embert, hogy relaxáljon. Hát aki megpróbálta valami ilyen módszert, akár joga módszereken keresztül, ilyesmit, hogy relaxáljon, viszonylag kevesen találkozhatnak a sátánnal, azt hiszem. Legalábbis a tapasztalatot nem ezt mutatják, ez inkább csak egy félelmek kivetítése. Most itt van egy csomó ilyen különféle módszer, és ezekre megint az az elutasító vélemény, hogy egy ágazat sem Istentől való. Na hát itt megint fölmerül a kérdés, hogy mi ez az Isten? Nem menjünk a mélyére, de hogyha úgy fogjuk fel azt a szót, hogy ami mögötte van, hogy egy felhőkre fölnagyított világi uralkodó, aki önkényes és kegyelmet meg büntetést osztogat, akkor igaza van ennek a véleménynek, de hogyha ezt a fogalmat kiterjesztjük mondjuk a természet és az általunk ismert világ egészére, akkor azért ez az állítás már eléggé sántít. Most ebben azért nem menjünk bele, mert ez egy nagyon messze vezető téma, hanem nézzük meg, hogy ez a térjét címszó alatt manapság miket lehet találni. Ugye hát ezek a kabalától és a jogától eltekintve, hogy egy csomó minden, főleg ami Európában megtalálható módszer, azok ennek a bizonyos újkornak, a New Age-nek a hozadéka, és hát vannak olyan esetek és olyan közösségek, akik ezt nagyon szépen és mélységében gyakorolják, és van egy csomó felületes társaság. Mondom, hogy ebben a fogalomkörben még más is tartozhat, azért tettem oda egy kérdőjelet, és hogy ki töltseti, ahogy még óhajtja, de ezek sem kőbevésett dolgok, úgyhogy még eléggé kiterjedt a terület, eléggé bő a terület. Na de az a szó maga mit jelent? Hát ugye az, hogy okult az a rejtett vagy a titkos. Lexikon megfogalmazása szerint hit a természet felő erők létezésében, és hit abban, hogy azokat az erőket az emberi ellenőrzés alá lehet vonni. És ez alá a fogalom köré alá beletartoznak, hogy ezek a úgymond természet feletti, tehát mondjuk, hogy az öt érzékszervünkkel nem nagyon érzékelhető erők, jelenségek és lények, valamint az ezekkel kapcsolatos módszerek és technikák kerülnek, nagyjából ezek tartoznak ebbe a fogalomkörbe. És hogy állunk az ezotériával? Annak kicsit más a jelentése, a szó szerinti jelentése, és nem árt, ha visszalépünk oda, és nem úgy fogadjuk el, hogy az okkultizmusnak a helyettesítője, mert hogy a másik szót már lejáratták, csak annyit jelent, hogy belső, tehát egy szűkebb kör számára, hát mondjuk úgy, hogy közölt tanítások, és ide tartoznak ugye a misztikus tanok és az úgynevezett titkos tudomány, az exotéria az ennek a párja, a külső, ami a nagy tömegek számára érthető formában próbál meg ezekből a tanításokból valamit nyilvánosságra hozni. Manapság nem nagyon látszik, de létezik a kereszténységnek is mind a két oldala. Az exotériát azt mindenütt lehet hallani, minden prédikátor ezzel foglalkozik. Az ezotéria az nagyon, hát mondjuk úgy, hogy sok kutatást igényel, általában véve inkább saját kutatásokat igényel, de létezik. Bizonyos mértékig szervezetben is, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy elmélyülő szerzetek környékén lehet ilyesmiket találni például, csak hát az oda akkor csatlakozni kell, és hát az nyilvánvalóan zártabb kör. Na nézzük a többit. Miért utasítják el az okkultizmust? Ugye volt az a két Mickey Egér figura, az ördög műve, meg az ostobaság. Hát Európában az, hogy az mint egy minősítés, hogy benne van, vagy nincs benne a Bibliában. Egyesek szerint az okkultizmus tiltja a Biblia, hát ha valaki ismeri a Bibliát, akkor nem egészen ezen a véleményen van, de hát Istenkém, a körületes álláspontok mindeneknek találhatók. Lényeges az, hogy ezekben a vallásos felfogásokban ezt a kettősséget, az Isten és a sátán kettősségét, mint az embertől független hatásokat feltételezik. Magyarul ez azt jelenti, hogy én nem vagyok felelős semmiért, én csak játékszer vagyok, mint a pingponglabda a vízsugáron, ide-oda dobálnak ezek az erők össze-vissza. És hát aztán különféle történelmi okok miatt sikerült a kereszténységben a bűnösség tudatát és a büntetéstől való félelmet azt rendesen fölkorbácsolni, megint csak abból a képből kiindulva, hogy ugye a felhők fölött üldögélő szakállas öreg úr, aki önkényesen csinál az emberekkel akármit, amit akar. Az okkultizmus a nem vallásos ember pedig általában véve úgy kezeli, hogy ez szélhámosság, vagy csak néhány babonás öregnek a dilie. Hát ez a fajta elutasítás is létezik, ha valaki így érzi, hát lelke rajta. Na nézzük ezt a bizonyos kettősséget. Ez az Isten és angyal, vagy Isten és sátán és démon, most mindenki melyiknek mindenkül nevezzük, ez a kettősség, ez érdekes módon ebből a mondatból táplálkozik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hazám csak ennek a mondásnak azért néhány mélyebb rétege is van, és nem kizárólagosan a kereszténységet, mint mozgalmat kell alatta érteni, bár ez a nagyon triviális megoldása, a mindennapi magyarázata ennek. Most ez a következtetés, azért tettem oda kérdőjelet, mert azért egyesek így következtetik, hogy azok a vallások, amelyek úgymond önmegváltást, tehát a saját emberi törekvéseknek megfelelően, hogy saját magunkat kihúzzuk a nehézségekből, problémákból, és ilyen típusú vallásoknál, hát ezeket egyszerűen hazugságoknak nevezik, mert, megint az van, démoni vagy sátáni eredetűek. Nem tudom, hogy kinek volt forró drótja a démonokhoz és a sátánokhoz, azok közül, akik ilyen kijelentéseket először tettek. Elég elképzelhető, hogy itt rossz álmaik voltak, esetleg túl sokat ettek estére, és akkor megfeküdte a gyomrukat. A lényeg az, hogy egyáltalán ez a fajta állítás, ez megint olyan, hogy megéri a mélyére menni, és megéri egy kicsit átgondolni, hogy mennyi ennek az igazság tartalma, és mennyi ennek a hát mondjuk úgy a felülete. Ehhez a kettőséghez tartozik még, ez a kettőség, ezek a kifejezések, hogy Isten és sátán, vagy angyal és démon kettőség, akkor jön elő, hogyha a világot antropomorf módon képzeljük el. Ugye ezt már említettem, ez a bizonyos önkényes világi uralkodó, ki van nagyítva a felhők fölé, tőle félni kell, és a kedvét keresni, különben baj lesz. És még egy másik tényező, tehát nem csak az antropomorf felfogás, hanem hogyha az adott vallás, most mindegy, hogy melyikről beszélünk, de Európában a kereszténységről, az írásokat szó szerint és betű szerint értelmezik, akkor viszont gondok vannak. Ezek az írások általában, mivel nem a mai ismert modern nyelveken készültek, azokról a kultúrákról, amikor eredetiben elkészültek, nem sok fogalmunk és ismeretünk van, azokról a kifejezésekről és azoknak a valóságtartalmáról, amit használnak, ugyancsak elég kevés ismeretünk van, és ennek következtében a fordítások igen nagy része az bizony ferdítéseket is tartalmaz, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy szándékosan is átírtak egyes ilyen manapság elfogadott, úgymond kanonizált írásokat. Sajnos ez is előfordult a történelemben, és nem csak a vallásos területen, hanem hát szerencsénk, vagy nem tudom, szerencsének nevezzük-e, alkalmunk volt arra, hogy a második háború után megtapasztaljuk, hogy a valóságot hogyan szokták átigazítani a brosúrák szintjére. Kísérletek voltak, csak az valahogy nem sikerültek, de hát Istenként, attól a törekvés még megvolt. Na, ugorjunk egy kicsit, mert múlik az idő. Tehát a kettőségre fölmerül ez a kérdés, hogy ugyan vajon létezhet-e az a felfogás, pontosabban van-e annak valóságtartalma, hogy én és egy külső Isten. Ez az egyik. A másik pedig lehetséges-e az, hogy ez a két valami, amit én kívülre tettem, kihelyeztem a világba, ez a kettő teljesen független egymástól. És akkor van egy nagyon érdekes megközelítési mód, mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy a világ az bizony ugyanaz a világ, akárhogy nézegetjük és akármelyik oldalról, amiben a bent és a kint az tulajdonképpen ugyanarról beszél, és minél mélyebbre megyünk, akár egy egyes emberek lelkében, lelki világon belint a saját lelkünket is, akár emberi közösségek együttesének a mélyére, mindenütt úgy néz ki, hogy a gyökerek egy valahova, egy valamibe, egy egységbe nyúlnak le, és csak a felületen látszik ez soknak. Ugyanakkor van egy érdekes megállapítás, hogy az egynek, legalábbis matematikában például, meg manapság a modern technikában is, a nulla az ellentét, ez nem a semmi. És hát egy érdekes aforizmát olvastam, hogy tulajdonképpen a semmi létezése az önellentmondás, mert ott vagy semmi, és akkor nem is létezik, vagy létezik, de akkor nem semmi. Ha valaki szereti az agyalást, akkor tessék, itt egy mondat lehet rajta rágódni. Minden esetre az egység, mint olyan a világban, akármerre nézzünk, mindenütt felfedezhető, hogyha a sok mögé próbálunk meg benézni. Hát itt van három változat, hogy azt a kifejezés, hogy okkultizmus, azt hogyan ne nézzük. Ugye ne nézzük úgy, hogy rettenetes, pusztító. Azért, ha egy módon ne fejjel állva nézzük, és nem kell tőle megrémülni sem, mert nem kísértetek halmaza. Egyfajta módszer, hogy állítsuk egymás mellé a idézetek mögé bújást és a saját tapasztalatainkat. Az idézetek mögé bújásnak volt egyszer egy rendkívül érdekes tapasztalatom. Egyszer egy nagyon olvasott, nagyon ilyen szempontból művelt valakivel beszélgettem. Hát a könyvtár szobája az ugye plafonik tele könyvekkel, meg minden. Akármiről szó volt, pattant föl, kaptott le egy könyvet, ütötte föl, a találó ügyezetet azonnal olvasta. És amikor elmentem volna, és akkor hazafelé ment, azon gondolkoztam, jó, az idézetek tökéletesek, ültek. És ő hol maradt? Tehát ez a fajta magatartás is ismert, és hát elég gyakori, hogy bizony idézetek mögé próbálunk meg elbújni. Azt hiszük, hogy azzal, hát mondjuk úgy, hogy megtaláltuk az igazságot, és az élet megéléséből való tapasztalást, az sok esetben megpróbáljuk elhanyarolni, mert a tapasztalás az esetleg ellentmond az idézetnek, ami olyan nagyon jól hangzott. De hát mint módszert mindenképpen javasolt követni, hogy az idézetek mögé is menjünk. Ugyancsak javaslat, hogy azért ismerjük meg a természet törvényeit, és az, hogy most itt próbálunk tüzet létrehozni, és itt lesz belőle tűz, az csak annyit jelent, hogy nem egészen ismerjük, hogy mit csinálunk. És van a menekülés, ugye az ismeretlen elől való menekülés, hát ez megint a saját félelmeinknek a következménye, ami hát nem minden esetben indokolt. Tudom javasolni a kíváncsi szembe nézést is. Viszont nagyon javasolt, legalábbis azokon a szinteken, ahol mi állunk, hogy ne piszkáljuk felelőtlen a természet erőit. Ez körülbelül az a szint, amikor a gyerek piszkálja a konnektort, nagyon érdekesen bizsereg. Aztán amikor egy kicsit nedvesebb a kezem, mert szopogatta az ujját, akkor áramítést kap, hogy úgy kell felmosni. Szóval azért nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy mi van abban, amit ehhez hozzányúlunk, vagy nem. És hát azért, ugye volt egy ilyen kis rajzfilm a Pinocchio-ról, ahol a tücsök az megpróbáltam mindig józanul figyelmeztetni megsérült vagy elszállt Pinocchiót. Szóval ezekre a józan figyelmeztetésekre is próbálkozunk időnként hallgatni. A tisztességesebb irodalmatban mindenütt, ahol módszereket is közölnek, ott mindenütt benn van a figyelmeztetés, hogy szakértő vezetés nélkül az illető témakörbe ne próbáljunk meg mélyebbre hatolni. szakértő vezetés, tehát aki már tudja, hogy miről van szó. Nem kell a nagyon messzire menni, ha valakinek jogosítványa van, akkor tudja, hogy amikor megszerezte az jogosítványt, akkor hány órát kellett egy szakértő vezető mellett tanulással tölteni. És hát csak utána kaphatta meg az önállóságot, amikor már kiderítették különféle vizsgákkal, hogy mennyire ismeri ezt a területet, mennyire tudja kezelni azokat. Például azt a néhány száz lóerőt, amiért az automotorban dübörög. Hát azért nem kell megijedni az ismeretlentől, mert azért nem csak mondjuk úgy, hogy rossz indulatúak, vagy egyszerűen csak piszkálódók vannak, hanem bizony kedves és segítőkész lények is, mint ez a három kis tündér, valamelyik szintén ilyen rajzfilmből, meg valamelyik népmeséből. Úgyhogy a természet erőit azt se akarjuk mindenáron begyömöszölni a rossz indulatú, hát mondjuk úgy, hogy vélemények körébe. Na most az, hogy a mindennapi életben mit jelent az, hogy okkult, hát ugye látszik, a takarítónő előtt a szakmunkás tudása az egy ejtett valami. A szakmunkás előtt a tervező tudása, ami például abban a megjegyzésben nagyon gyakran előjön, nem tudom, hogy aki műszaki területen dolgozik, biztos találkozott vele, hogy a kétkezi ember az azt mondja, hogy nem munka, hogy egész nap a íróasztal előtt üldögél, vagy esetleg egy rajztábla előtt is firkál. Ugyanakkor például egy filoz, tehát egy bölcsés számára a természettudományoknak a legtöbbje az teljesen rejtett, gőze nincs róla. És sajnos úgy néz ki, hogy az orvos számára pedig az élet miben létrejtett, és ezért az orvostudomány hajlamos belesédülni a biokémiába, ami ugye megfogható, csak hát mögötte se a beteg szervezet, se pedig a főleg és elsősorban a beteg ember nem található meg. Tehát más módszereket kell keresni. Ugyanaz az ezotériára, ugye egy vállalatnál a portás számára a raktárkészlet helyzet az bizalmas. A raktáros előtt a pénzügyi osztálynak a dolgai, a pénzügyi osztály előtt a vállalati stratégiai tervezés, és a külvilág előtt a vállalat belső ügyei. Ezek rejtett dolgok, ez egy természetes valami. Ugyanakkor a párja itt az exotérikus, amikor valaki például a sajtó közelén tart ki, vagy reklámot csinál a saját termékéről. Tehát a mindennapi életben is megtalálható ez a kettősség. Nem olyan különleges ez a két kifejezés, nem kell félni tőle. Hát ezt az ábrát azok, akik néhány teozófiai előadáson jelen voltak, most már kívülről is vágják, de azok számára, akik most látják először, azért egy-két szót tennék hozzá. Ugye ez a könyvtudás oldal, ez pedig a szellemi tudás oldal. Ez tanulható és tanítható. A gondolkodás, a logikus gondolkodás világa, aminek következtében okos és okoskodó emberek is akadnak a területen, és nagyon érdekes, hogy ez tulajdonképpen a megjelenési formával foglalkozik, és a részletek azok úgy elfedik azt, hogy mi van mögötte. Ezt nevezik egy keleti ilyen, hát mondjuk úgy, hogy képes nyelven a szemtanának, és a másik oldal pedig, ami hát emögött van, de ahhoz, hogy ide eljussunk, ahogy ezt, mint ABC-t végig kell tanulni. Ezen végig kell menni, ezt nem tudjuk elhanyagolni, és nem tudjuk átugrani. Na nézzük a másikat, ott viszont ez a helyzet, hogy ott a belső tudás az élményekből és felismerésekből származik, mindenkinek szerezheti, de nem tanítható. Nem, egyszer nem adható tovább. Tessék csak arra gondolni, hogy két ember egymástól egy méterre ugyanazt a napnyugtát nézi, az két különböző élmény, két különböző napnyugta. És egyik se tudja a másiknak elmondani, hogy mit ért át. Mert egyszerűen ez túl van a szavak és kifejezések területén. Megközelítés lehetősége bölcsmondásokkal és hasonlókkal, és nagyon fontos, hogy ahol már ilyen tapasztalat van, ott nincs szemben állás. Ott türelem van, megértés van, bölcs emberek vannak, mert intuitívan, tehát megsejtésként jönnek rá a dolgokra, a kérdésekre válaszolnak, és ez bizony, ez már a tartalommal foglalkozik, és itt az egésszel, az adott felület egészével foglalkozik, ahol a részletek, azok ebből kifejthetők, de nem fedni kell a lényeget. Hát ezt nevezik keleten sifranának. Azért menjünk, mert múlik az idő. Most előkerül az, hogy hát mi az, hogy teozófia. Ha már idáig eljutottunk az okkultizmusba és az ezotériából, mint külső kifejezésekből, akkor nézzük meg erre a három kérdésre milyen válaszokat, pontosabban négy kérdésre, milyen válaszokat is lehet találni. Hát mindenki saját maga válaszolja meg saját magának, de hát azért keresgéljünk valamit. Hogy a kifejezés maga, a szó szerint isteni bölcsességet jelent, görögül a teoszófiát, a szanszkritul a brahmavidját, ez egyébként egymásnak szó szerinti fordítása, de mondhatjuk azt, hogy ősi bölcsesség vagy időtlen bölcsesség. Na ez a nagy valami, ez az egész. Ebből a teozófiai mozgalom tulajdonképpen az elmúlt százan év alatt egy bizonyos mennyiségű irodalmat összehozott, és ezt tessék úgy felfogni, hogy ott állunk egy ilyen tengerpartján, amiről csak hallottuk, hogy nincs túlpartja, tehát végtelen, és ebből kiemelünk egy kis kanál vizet. No hát, ha ez az óceán, az isteni bölcsesség, a végtelen, a kis kanál víz, a teozófiai irodalom. Ezt tessék ezt a nagyságrendet egymás mellé tenni, és akkor körülbelül láthatjuk, hogy mi az értelme ennek a tanácsnak. Egyébként pedig az, hogy az alsó, tehát még alázatosabb legyen, ha ura a bölcsességnek, minden nagy vallás alapító az életével bizonyította, hogy alázatos. Az alázatosságot mindenütt meg lehet találni ott, ahol bölcsesség van, és ahol viszont nincsen alázatot, bizony a bölcsesség is nagyon hibázik. Na, ugorjunk megint egyet. Lexikon definíció szerint a teozófiára körülbelül ez a kétfajta megközelítés található, tehát egyrészt az, hogy hit, és másik az, hogy mozgalom. Ezek még viszonylag a tárgyilagos megfogalmazások, nem kifejezetten a fanatikus irányzatokból származnak, hanem ilyen objektív lexikonokból, akik igyekeznek távolságot tartani a sérült nézetektől. Na most nézzük a másik fajta megközelítést. Olyanoknak a megközelítése, akik körülbelül sejtik, vagy foglalkoztak már a teozófiai irodalommal, és ennek egy részét megpróbálták beépíteni az életükbe. Tehát az ősi bölcsesség tanítása, ami ráébreszti az emberi tudatot a saját természetére és a minden létezővel való kapcsolatra. És ennek van egy másik megközelítése, hogy az olyan tanítások, amelyek nem vezetnek önzetlen emberbarátsághoz, szellemi megkülönböztető képesség, harmonikus részvételi cselekvéshez és belső szabadsághoz, azoknak ehhez a fajta kifejezése, a teozófia, legalábbis az általános megközelítésben nem sok közük van. Ugyanakkor az általános megközelítésből, mert hogy hajlamosak vagyunk mindent dobozokba, meg fiókokba eldugdosni, hát ahogy megjelent ez a manapság teozófiaként ismert nézet komplexum, azonnal rásütötték, hogy vallás. Márpedig nagyon kellemetlen, mert egy vallás az jellemez, hogy dogmai vannak, teológiája van és szertartásai vannak, beleértve a hierarchiáját is, de most ez pedig a teozófiai mozgalomban nincsen. Ugyanakkor viszont ez a bizonyos végtelen óceán, most tessék csak arra gondolni, minden vallás abból a végtelen óceánból kanalaz ki magának egy kis vizet, és azzal foglalkozik. Tehát ebből a szempontból, az általános szempontból ez valóban minden vallás alapja, de nem azonos azzal a teozófiai irodalommal, vagy az a leszűkített valamivel, amit a kiskanál vízzel képviselni tudunk. Szokták is azt mondani, hogy a társulat a teozófiáé, de a teozófia nem a társulaté. Tehát nem kizárólagos tulajdon. Még ez a szűkített értelmezés sem. Na most hát ezért az aktualitás kérdése mégiscsak előkerül, ha már ez a címe ennek az előadásnak. Fel lehet fogni egy térképként. aki egy kicsit járatos az ezotérikus piacon, ugye most értem ez alatt a minden bokorban növő különféle mozgalmakat, meg igényhirdetőket, akkor az ezek között, ugye az első pillanatban rettenetes összevisszaság van. Ha viszont valaki megpróbál a teozófiai irodalomnak az alap elképzeléseivel egy kicsikét tisztába jönni, akkor el tudja helyezni ezeket a mozgalmakat a különféle helyükre, nagyjából fel is tudja fogni, hogy súlyozni is tudja ezeket a mozgalmakat. Tehát az egyik a térkép az eligazodáshoz, a másik, ez lehet világnézet, tehát elméleti meggondolásoknak a halmaza, és lehet életmód kérdése is, ami miatt még mindig aktuális ezzel a kérdéssel foglalkozni. Na nézzük ezeket darabonként. Ugye, hogy néznek ki minden jobb térképnek vannak tájékozódási pontjai, ugye ilyenek ezek a bizonyos, hát az ősi bölcsességben alaptörvényeknek felfogható kifejezések. Hát a mindennapi életben ugye az ok és okozat törvénye, a periodicitás, tehát az aktív és passzív szakaszok egymást váltó része, az teljesen mindennapos tapasztalat. Az, hogy valakinek feladata van, életfeladata vagy életszakaszának feladata, a keleti kifejezéssel darmája van, ez is mondjuk egy ilyen megközelítés. Itt van az analógia törvénye, ugye mint fent, úgy lent, mint kint, úgy bent. Ha egy kicsit komolyabban nézzük a világot, akkor kiderül, hogy bizony van fejlődés és kibontakozás. És ha elég mélyre tudunk nézni, akkor van még egy érdekes másik ilyen alaptörvény, az áldozat törvénye, ami hát bizony meglehetősen messzire vezet már nem a szemtanában, hanem a szívtanában. Most, ami viszont lényeges, ezek nem önálló, egymástól független dolgok, hanem egymással összefüggnek, és nyugodtan általánosíthatjuk úgy is, hogy az élet egysége minden forma, például egy ilyen törvény, mint forma mögött, az élet egysége ott van. Tehát ugyanaz az élet megy keresztül az ok és okozat törvényét tapasztalja, ugyanúgy a periodicitás, tehát az aktív és passzív szakaszokon keresztül megy, és így tovább. Ez az a bizonyos élet, amit hiába törekszenek egyesek, azt nem lehet elpusztítani. Elpusztítani lehet a fizikai testeket, ezt ugye többször is láttuk az elmúlt évtizedek, évszázadok során, de az embert, aki hordta azt a testet, azt nem lehet elpusztítani. Hát ide tartozik az a bizonyos felfogás, hogy minden létezés a legbelsejében, a lényegében egy. És ebből a szempontból az ember tulajdonképpen egy mikrokozmosz a nagy makrokozmoszban. Akár az ember felől közelítjük meg a megismerést, és abból tudunk általánosítani, akár megpróbálkozunk a makrokozmosz törvényének a felderítésével, és arról következtetünk az ember működésére, mind a két módszer használható. Nagyon lényeges az, hogy az úgynevezett holtanyag, ami ugye egy 200 évvel ezelőtt még teljesen általános nézet volt, hogy hát ez bizony holtanyag, olyan nincs, ez az atomfizika nagyon kellemetlen felismeréseket produkált a mechanikus materialisták számára, hogy bizony az, hogy anyag, az tulajdonképpen nem is létező valami, ott energiacsomók vannak, lekötött energiamennyiségek. Tehát tulajdonképpen él, mert az energia az ugye az életnek az egyik megjelenési formája. Hát a periodicitás az teljesen világos, ugye a nappalok és éjszakától kezdve, az évszakokon keresztül, az emberi életeken keresztül, sok mindenre. Ennek következtében, hogy ez a bizonyos periodicitás is létezik, ezek a formák, minden úgymond élő forma, teljesen mindegy, hogy most növényi formáról, vagy állatról, vagy emberről beszélünk, maga a forma csak viszonylagos, aki vagy ami azt használja, az az a bizonyos egy része annak az egynek, és ezeket a formákat mint egy cseréli, mint ahogy reggel fölöltözünk, egyik ruhát veszünk az időjárásnak megfelelően, másnap egy másik ruhát, mert az időjárás például más lett. Itt pontosan ugyanerről van szó. Ugyanakkor ezekre a rövid szakaszokra, mi akik a ruhákat használjuk, ugyanazok vagyunk. Hát itt egy kis összehasonlítása a mikrokozmosz és a makrokozmosz között, hogy tulajdonképpen mi is tartozhat oda, az élet időnk megy, úgyhogy igyekszem gyorsítani. Ja, igen, mindjárt hozzáteszem, hogy egy pár darab ilyen kinyomtatott példányt csináltam, úgyhogy ha valaki annyira nagyon érdeklődik, akkor már most is tud kapni belőle. Vagy pedig később esetleg postán tudunk juttatni. No, tehát amit ilyen törvényekről beszélgettünk, tulajdonképpen ezeken a vonalakon keresztül tanulmányozhatók. Itt ugye látszanak ezek a bizonyos alapösszefüggések, a kibontakozás és egyébek. Amit érdemes megjegyezni, hogy a fejlődés, az a formaváltozására használható kifejezés, a kibontakozás pedig a tudatváltozására. Tessék csak arra gondolni, hogy egy rügyben benne van a teljes levél, vagy a teljes virág, csak ki kell nyílnia. Egy termésben, bármilyen fának, vagy növénynek a termésében a komplet következő növény egészen benne van, csak ki kell onnan bontakozni. Hát valahogy így tessék elképzelni a tudatváltozását, hogy a lehetőség benne van, és az életek során ez úgy lassanként kibontakozik és megjelenik. Hogy most használjuk azt a kifejezést, hogy megnyilvánul. Ami az életmódot illeti, mert azért a teozófiai irodalomnak a csócsálása közben azért az ember rájön arra, hogy bizony életmódi tanácsok is vannak úgy eldugdosva itt ott, meg a következtetésekből is ez olvasható ki. Itt két tanács található. Az egyik, ez a bizonyos, hogy ne a fejtudást szétisizsáljuk, az ismeretek halmazát, mert nem ott van a lényeg. De a másik oldal bizony ez egy kegyeskedő jókozás, ami hát azért bizony előfordul nagyon sok őszinte törekvő ember életében, hogy hát akkor segítek a másiknak, ha belepusztul is. Ugye, hát igen, szóval azért érdemes egy kicsit tanulni a területen, és egy kicsit odafigyelni. És itt az a tanács, hogy az élő bölcsességet próbáljuk megtanulni. Na most itt ez a teozófia, ez nem a társulat által képviselt nézet kiskanál, hanem a nagy egész, ami megtalálható az elme és a szív harmóniájában. Az életmódhoz tartozik, hogy vállalnunk kell a felelősséget a család dolgainkért, mert különben csak, hát mondjuk úgy, hogy a különféle hatásoknak az áldozataként tudunk csak mozogni, ha viszont abban a pillanatban, amit vállaljuk a felelősséget, akkor egy kicsit más lesz a világ, mások lesznek a hatások és mások lesznek a tapasztalatok. Lényeges, hogy meglássuk a szépet és az előremidőt. Lényeges, hogy megpróbáljunk önzetlenül működni. Lényeges az, hogy a segítőkészséget és vigyázat, a helyes segítést tanuljuk meg. De mindenképpen itt van egy nagyon komoly, legalábbis számomra egy nagyon komoly tanács, hogy tanítsuk elkerülni az okokat, de a karma hullámverését azt hagyjuk futni. Ez mit jelent a mindennapokban? Ahhoz, hogy tanítani tudjak valamit, nekem kell megtanulni először, ugye? Az mondjuk a tisztességes dolog. Azután rájönni arra, hogy nem csak nekem van karmám, és nem csak én, hát mondjuk úgy, hogy élem az életemet, hanem másnak ugyanolyan saját önálló élete van, mint nekem. És abban a pillanatban, hogyha beleavatkozom bármilyen másik az életébe, anélkül, hogy ő kérné a segítést, abban a pillanatban elveszek tőle egy tanulási lehetőséget, amit nem tudok neki visszaadni. Egy példa, megcsinálom a gyereknek a számtalecskéjét, másnap nagyon jó ötös fog kapni rá, de a büdös életben nem tanul meg összeadni, hogyha nem kínlódja végig. Na hát tessék ezt egy kicsit átvetíteni azokra a mindent a világon látható szenvedőkre, vagy legalábbis úgy érezik, hogy szenvedőkre, akiknek azt kell megtapasztalni, hogy onnan hogyan tudnak kimásni. Ha már egyszer oda belementek, mert azért hozzátartozik, hogy az senki nem véletlenül esett be abba a környezetbe, és abba az állapotba, amiben pillanatnyilag van. Hát ez egy kemény tanács. De meglehetősen előrevívő, hogyha valaki megpróbálja komolyan venni, és e szerint élni. Hát ugye ide tartozik, hogy a testvériség az nagyon szép eszme, de az nem az úgy van, hogy ember testvér, de az állatok már nem azok. Vagy mit tudom én, egy kisebb emberi közösség, akár család, akár egy nemzet, vagy valami ilyesmi, az ugyan testvér, de már a szomszéd az már nem. Hanem bizony az egész világra kell ezt vonatkoztatni, mert minden és mindenki az nagy egynek a része. Van is egy ilyen mondás, hogy benne él, mozog és létezik, megtalálható a keresztény írásokban is. És ugyancsak ide tartozik az, hogy a másik embernek a véleményét tartsuk tiszteletben, mert az ugyanolyan értékes ember, mint én vagyok, vagy a harmadik. És minden álláspont is része az egésznek. Elég nehéz azt, hogy mondjuk nem erre vagyunk kondicionálva. Erre a felfogásra. Na viszont az önismeret kérdés ezen a területen eléggé meglehetősen fontos. Ez nagyon, nagyon kedves kis képen, mert az nem önismeret, hogyha a tükörben nézek és oroszlánnak látom magam, de az se, hogy a kis csicának látom magam. Hát a legfontosabb az önismeretén, hogy mi, magunkat minek látjuk. És hát itt bizony, ha eljutunk odáig, hogy magunkat mondjuk egy kis csicának lássuk a tükörben is, akkor jön ez a tanácsnak megint az alátámasztása, hogy ez mennyire mérható és fontos tanács, életmódvezetési tanács. Na ugye a kezdetén földobtuk ezeket a kérdéseket, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hová megyünk. És hát erre kívül nem kapunk válaszokat, vagy nem kielégítő válaszokat, akkor mi marad, akkor meg kell keresnünk a saját belsőnkben a válaszokat. És ehhez például van egy olyan tanács a keresztény írásokban, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. A lehetőség megvan, mindenkinek ott van. Ugye Napóleon annak idején a marsabotról beszélt, hogy az mindenkinek a társa egy a zsákjában benne van. Hát ezek a megoldások mindnyájunk életében megvannak. Hozzá kell nyúlni és foglalkozni vele. Ennyi. Most ez tehát a bátorságot igényel, és sok minden, mondjuk úgy berögződést felül kell vizsgálnunk. Módszer szempontjából, tehát a befelé, a saját belső válaszaink megkeresése szempontjából van ez a kis, hát mondjuk úgy, hogy rigmus. Három fő módszertan, az egyik a tudás oldala, a másik a tevékenység oldala, és a harmadik a hit oldala. Mind a három egyformán ugyanoda vezet, és ugye bármelyik kapun be lehet menni abba a bizonyos templomba. Na most azért nem egy magunkban állunk a világban. Van is egy ilyen mondás, ugye ha a tanítvány készen áll, a mester megjelenik. Ha tényleg szükségünk van segítségre, úgymond kívülről, akkor ez egészen biztosan megjelenik az életünkben. Vagy úgy, hogy megjelenik személy formájában, egy tanító formájában. Vagy úgy, hogy olvasunk valamit, egy könyvet és egy mondat orrba csak, hogy hoppa, hát ez a megoldás a kérdésemre. Vagy az, hogy megyünk mondjuk egy zsufolt járműben, és valakik mellettem beszélgetnek, semmi közünk egymáshoz, de egy fél mondat, az választ ad éppen aktuális feszítő kérdéseimre, akármilyen formában jöhet, ez egy kőkemény törvény. Ha kérdéssel tisztában vagyunk, akkor a válasz megérkezik. Ha készek vagyunk arra, hogy tanuljunk, akkor a tanító megérkezik. Hát minden esetre ez tanácsos, hogy próbálkozunk meg azzal, hogy ugye az embernek minden utalás szerint van szabad akaratát, akkor használjuk. Merjünk élni, és merjünk tapasztalni. És hát ezt a kis invokációt szoktam mindig az előadások végére fölvetíteni, ami nagyon alkalmas arra, hogyha valaki komolyan végig gondolja, akkor egy kicsit közelebb jut az egység felfogásához és átéléséhez.